Drága testvéreim, mielőtt belekezdenék a téma boncolgatásába, akik itt voltatok az ősszel, akkor azt mondtam nektek, hogy tanuljatok meg imádkozni a lelkipásztorotokért. Ugye mindegy, hogy ki az a lelkipásztor, mindegy, hogy hogy hívják, mindegy, hogy mit gondoltok róla. Ha igazi hívők vagytok, akkor meg kell tanuljatok imádkozni a lelkipásztorotokért. És azt mondtam akkor nektek, hogy a ti imádságotok a lelkipásztornak erőt ad. És azt mondtam nektek, hogy minél többen fogtok imádkozni a lelkipásztorért, ha az a lelkipásztor tiszta rony lesz a földön, testvéreim, akkor is át fog folyni rajta az Isten kegyelme, csak azért, mert ti imádkoztatok érte. És ugye ezt is sokszor elmondom, hogy én magamat nagyon sokszor gyengének érzem, erőtlennek érzem, hitványnak érzem, és sokszor csodálkozom azon, hogy Isten milyen nagy dolgokat végezel általam, de tudom, hogy nem miattam, hanem lehet, hogy pont a ti imádságotokért, azért, mert ti könyörögtök ezért. És mert ezt tanítottam nektek a múlt, amikor itt voltam, ma azzal a szándékkal jöttem, azt mondtam, hogy mindenkinek meg fogom köszönni, aki ma imádkozott értem, és imádkozott az én szolgálatomért, hogy Isten adjon erőt, tehát ennek a szolgálatnak. Az ige, amit szeretnék a középpontba helyezni, az írva található, és mindannyiunk számára ez egy ismerős ige, a Galata 2.20-ban, tehát Galata 2.20, és így hangzik ez az ige, hogy többi tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Többi tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Drága testvéreim, én úgy tekintek erre az ígére, mint a legnagyobb kijelentésre, amit egy hívő ember elmondhat. A legnagyobb kijelentés, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Én nem tudom, testvéreim, hogy ti valaha álltatok-e a dobogónak az első fokán. Ugye bármilyen, nem tudom, aki sportolt, vagy akármit csinált, ugye a legfelső fokon a dobogón. Ugye nekem egyszer-kétszer megadatott, mi kerékpároztam, hogy a dobogó első fokán álltam. Testvéreim, az egy nagyon magasztos érzés. Egy nagyon magasztos érzés fennállni a dobogó fokán. Akkor azt mondtam nektek az ígéből, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor úgy érzem, hogy a keresztény életünknek, hívő életünknek ez a pódiuma, értitek? Ez a legmagasabb fok, ahol felállhatsz győztesként, és azt mondhatod, hogy ezt akasszátok a nyakamba, tegyétek ezt az ígét ide, de ez az én kitüntetésem, az első hely, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nos hát, biztos vagyok benne, hogy mindannyian értjük Krisztusra nézve azokat a dolgokat, például ugye, hogy mit jelent az, hogy Krisztus eljött, értünk a mennyből, tehát mit jelent az, hogy értünk földre, emberként megszületett, hogy mit jelent az, hogy szolgált itt közöttünk, hogy meghalt értünk a kereszten, hogy feltámadt, hogy felment a mennybe, közben jár érettünk. Ezt nagyon sokszor úgy vagyok vele, hogy értjük, nagyon könnyen is megértjük, de testvéreim, ezt a mondatot, hogy élek többé nem én. Tehát, hogy én már nem élek. Tehát, ezt a mondatot, hanem él ő én bennem, úgy érzem, hogy ez sokkal nehezebb már megérteni, és sokkal nehezebb megélni is. Egyszerűen, hogy értsem azt, hogy én már nem élek? Hogy én már nem vagyok? És hogy értsem azt, hogy Krisztus él bennem, mint olyan? És testvéreim, ezt végképp azért sem értem, mert hogyha én gondolkozok, értitek? Én töröm a fejem. Én kell megoldjam. Az én harcaim, tehát az én problémáim vannak, tehát akkor hogy mondja az ige azt, hogy én már nem élek, és hogy Krisztus él bennem? Testvéreim, én nyilván nagyon szeretnék eljutni oda az hitéletemben arra pontra, hogy azt mondjam, hogy hát én már hátradőlhetek, tehát mert hogy én már nem élek, tehát. Ugye én már nincs mit tegyek igazából, mert Krisztus van én bennem, tehát, és ő a minden. És hogy hát nekem már nincs is dolgom, mert mindent Krisztus tesz az életemben. Hogy tudnám elérni, testvéreim, azt, hogy ugye, ez valóság legyen az életemben, ez egy igazság legyen minden nap, hogy én tudjátok, én Kovács Tibor, én nem élek igazából, én nem vagyok, hanem Krisztus él bennem. És testvéreim, annál is inkább, hogy nem értem, hogy kell ezt érteni, mert azt mondja Pál apostol, hogy én már többé nem élek, de azt mondja a következő versben, hogy elolvassátok, azt mondja, hogy azt az életet viszont, amit most élek, tehát én már nem élek, de azt az életet, amit most élek, de én az Krisztus Isten fiában élem. De akkor hogy van most már ez, hogy én nem élek, de mégis én élek? Tehát ugye azt mondja az apostol, és én azt hiszem, hogy ez egy, az én életem számára legalábbis, és azért választottam, ez egy óriási harc, testvéreim. Ugye az én hitemnek, az én mindennapjaimnak, a Krisztus követésemnek ez egy óriási harca, és én magamért is akartam nagyon mélyen megérteni, hogy mit jelent ez a pódium, hogy én már nem élek, de ő él én bennem. Testvéreim, hogy kicsit megértsük ezt az egészet, azt tanácsolom nektek, hogy gyertek, közelítsünk távolról. Jó, tehát távolról nézzük meg, és jöjjünk közel ez a témához. Ugye, az egyik kérdés, ami engem foglalkoztatott, az, hogy hát hogyan teremtette meg Isten az embert. Ugye, és az Újszövetség erre nézve, most nem az Ószövetséggel foglalkozunk, hanem az Újszövetség erre nézve két képet használ, két nagyon szép képet. Az egyik kép, azt tudjátok melyik? Azt mondja Isten, ugye Pál apostolnak mondja, vagy róla mondja az Apcsák 9.15-ben, azt mondja, hogy ő egy választott edényem nekem. Azt mondja az Újszövetség, hogy ki vagyok én, tehát azt mondja Isten, hogy te egy edény vagy. Ugye később Pál használja ezt a képet, hogy egy cserép edény vagy. És tudjátok, nem is az érdekel engem, hogy a cserépedin az egy törékeny valami, hanem tudjátok, mi érdekel? Azt mondja Isten, azt mondja, hogy te egy edény vagy, aki hordozod az én nevemet. Tehát, és testvéreim, én egy üresség vagyok. Én ezt értettem meg ebből, hogy azt mondja Isten, te egy edény vagy, ami üres. Tehát egy nagy űr vagy legbelül, mint olyan. És drága testvéreim, nincs üres edény. Ezt elmondom nektek, hogy nincs üres edény, és ez egy életszabály, ugye, hogyha ember vagy, Isten számára egy edény van, vagy valami betölt téged. Nincs ilyen, hogy üres edény. És testvéreim, a benned lévő ürességért harc folyik, értitek? Testvéreim, hogy kifoglalja el a benned lévő ürességet, ezért ugye hatalmas harcok folynak égen és földön, hogy ki lakjon benned, drága testvérem. És ugye ezt Jézus is maga mondja, hogy ottal az egyik kiköltözik, értek, vagy Krisztus kiköltözik, az ördög 7 légióval jön, ő keresi az űrt, értitek? Mert mindannyian közülünk egy edény vagyunk, és bennünk egy űr van, ami be kell teljen. És ezért az űrért mondom, harc van a te életedben is. Testvéreim, úgy vagyunk megteremtve, hogy ebben az űrben ugye, egy egész lelki világ él. Ugye, egy egész világ lakik bennünk. És mondhatnám azt is, így is fogalmazhatnám, tehát ugye egy léleknek a világa lakik bennünk. És mondom, ma így fogalmaztam meg magamnak is, és úgy érzem, hogy magamra tekintve is, hogy tényleg lakhat bennem az Isten szent lelke, és betölthet engem teljesen. De testvéreim, lakhat bennem a gonoszságnak a lelke is, mint olyan, és teljesen betölthet engem, és mozgathat, és egyszerűen erőt vehet rajtam az ördög 1000-nyi angyalával. És testvéreim, tudjátok, mit tartok a legveszélyesebbnek? Ugye pont ezt beszélgettük a gondokkal, miközben jöttünk erre fel az autóban, hogy értitek, az ördög, mikor beköltözik, tudjátok, mire vágyik a legjobban az életetekben? A gondolataitokra. Azt szokták mondani, testvéreim, hogy a Jóisten őrizzen mindenkit az agybetegségtől. Mert hogy a nem tudom, a rákot még meggyógyítják, még a nem tudom, micsoda, levágják az ember lábát. De amikor valakinek a gondolatai, tehát egyszerűen elcsúsznak, akkor valakinek a gondolkodása meghibásodik, akkor testvéreim, vége. Értitek? És az az ördög, aki 1000-nyi angyalával a benne lévő űrt akarja belakni, ő a gondolataidra vágyik, a gondolkodásodra tegye rá a kezét. Testvéreim, ezt is elmondom nektek, mert hogy annyira foglalkoztak mostanában engem, Marosvásárhelyen van egy nagyon erős buddhista közösség, és rohamosan, olyan erővel terjeszkednek, hogy kimondhatatlan. Testvéreim, nemrég kedves ismerősöm, hozzám közel álló valaki, hiszen ott hagyta a felesége, a gyermekeivel, mindenestől, azért, mert hogy egyszerűen megmagyarázhatatlan a buddha tanok, tehát egy értelmiség ember, megtanították őt arra, hogy neked az élet fontos, az önmegvalósítás, a szabadságod, a stb. És testvéreim, értitek, tehát az ördög az agyadra vágyik, és ottal a gondolataidat elkapta, ottal a gondolkodásodat megkapta magának, onnantól kezdve te egy általa betöltött üresség vagy, és azt csinál a gondolataiddal, amit akar, tehát úgy lakik benned. Testvéreim, figyeljétek csak meg, tehát azt mondja Jézus a János 8:44-ben, csak azért, hogy lássátok, hogy nem magamtól beszélek azt, amit mondom. Azt mondja Jézus a zsidóknak, hogy atyátoktól, figyelj csak meg, atyátoktól, az ördögtől származtok, atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Tehát titeket az ördög tölt be, az ő lelkével, és a minden gondolatotokkal ezen vagytok, hogy az atyátoknak, az ördögnek a kívánságát töltsétek be. Ő lakik bennetek, tehát, és ő akar betölteni. Azt mondja Lukács 9:55-ben, azt mondja, ti nem tudjátok, nektek fogalmatok nincs, hogy mi némű lélek lakik bennetek. Nektek fogalmatok nincs, hogy mi az a, melyik az a lélek, ami betölt titeket. Testvéreim, azt mondja Jézus direkt módon a Péterben lakozó ördögnek, amit az ő ürességét betölt ördögnek, távozz tőlem sátán. Menj el, az a sátán, aki Péterben lakik, menj el tőlem, tehát azt mondja Jézus, távozz tőlem. És testvéreim, keressetek csak rá az új szövetségben arra, ugye, hogy hányféle lélek van. Nézzet, csak egyszerűen Biblia keresőbe írjátok be, hogy hányféle lélek van, és le fogtok döbbenni, mert testvéreim, tele vagyunk félelmekkel, tele vagyunk aggodalmakkal, és közben nem látod azt, hogy te nem félelemmel is aggodalomban vagy tele, hanem benned lakik, téged belülről betölt a félelemnek a lelke. Ez egy lélek, testvérem, amely betöl téged belülről, és uralkodik rajtad, és te azért félsz, és azért aggódsz, mert fogva tart téged. Testvérem, te lehet, hogy nem tudod azt, hogy az életedben miért van annyi cirkusz, annyi veszekedés körülötted. Te nem tudod azt, hogy miért vagy mindenkivel fajba. Te nem tudod azt, hogy miért nincs egy heted, ami békességbe telt volna el. Azért, testvéreim, mert van ilyen, hogy a cívódásnak a lelke. És erőt vesz rajtad, és testvérem, nem hagy, és minden reggel felkezd idegesen, és felbújt, és felpiszkál, és utálatosá tesz embereket számodra, hogy ne legyen békességed, mert van ilyen, hogy a cívódásnak a lelke betölt, és ugye megkötözve tart téged. Testvéreim, de van ilyen, hogy a kétségeskedésnek a lelke, van ilyen, hogy a féltékenykedésnek a lelke, van ilyen, hogy az irigységnek a lelke. De olyan szép, testvéreim, az 1 János 4:4, ugye, mert a hívőket is kínozzák ezek a lelkek, és nem hagyják magukat. Azt mondja, ti Istentől vagytok gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Krisztus, aki benned van, nagyobb és erősebb, tehát ezeknél a lelkeknél. Testvéreim, tudjátok jól, az Efézus 6:12-ben ezt olvassuk, de azt mondja, hogy te nem test és vér ellen van nekünk tusadókodásunk, hanem hatalmasságok és fejedelemségek ellen. És testvéreim, itt ír a 6. versben Pál apostol azt, és hogy erről ismeritek meg az igazság lelkét és a tévejgés lelkét. Lehet, hogy ti is láttok embereket, úgy mint én, akiket egyszerűen csodálkozom, hogy tudott ilyen mélységbe süllyedni. Hogy tudott testvéreim ilyen helyzetbe jutni, tehát az ő élete. És testvéreim, ez mind azért van, mert azt mondja az ige, hogy van ilyen is, hogy a tévejgésnek a lelke úgy el tud bolondítani, és úgy félre tud vezetni, testvérem, úgy be tud tölteni belülről, hogy te észre sem veszed, hogy te már rég el vagy tévedve. Látjátok, azt mondja az ige, hogy te egy evény vagy, te egy üresség vagy. És a másik kép, amit használ, testvéreim, tudjátok mi az az igében? Az új szövetség azt mondja, hogy te egy templom vagy, egy templom vagy. Ugye, és a kérdés az, hogy ebben a templomban minimű lélek lakik a templomban. És hadd engedjétek meg nekem, hogy a római levél 6. része alapján tisztázunk egy nagyon fontos dolgot, ami inkább azokra vonatkozik, akik lehet, hogy még nagyon elül járnak a hitben, illetve még nagyon az út kezdetén vannak. Testvéreim, és arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a Róma 6-ban azt mondja Pál apostol a keresztségre nézve, hogy a keresztség az tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi meghaltunk a bűnnek, és mi feltámadtunk Jézus Krisztusnak, tehát a keresztség által. Na most mi tudjuk, hogy a mi egyházunkban a keresztség a konfirmációban lesz teljessé, és testvérem, hadd kérdezzem meg, hogy ott akkor, amikor az életedben az első lehetőséged volt arra, ugye, hogy bizonyságot tegyél és megvalljad a Krisztust, vajon megtetted-e, drága testvérem? Vajon igaz volt-e a te bizonyságtételed? Ha engem kérdezne valaki, akkor azt mondanám, hogy én úgy érzem, hogy akkor nem voltam elég érett. Én úgy érzem, hogy ugye nem voltam, nem értettem igazából sok mindent abban, amit értenem kellett volna, és ugye úgy érzem, hogy bizonyos értelemben nem is érdekeltek ezek a dolgok, és én el akarom nektek mondani azt, hogy az én bizonyságtételem akkor is ott nem volt igaz. Amikor elmentem, meglátogattam apusomat, ugye, hát ő is lelki ember, és nagyon keveset mozdul ki, és elmentem, és kérdeztem, hogy mit csinál éppen, mivel foglalkozik lelki értelemben. És azt mondta, tudod, fiam, mit csinálok? Számba vettem az életemben az összes olyan momentumot, amikor hazudtam Istennek. Azt mondta, az összes olyan dolgot feltérképeztem, és leírtam magamnak, hogy mikor hazudtam Istennek. És azt mondtam, azt kérdezte, apukám, mikor maga, hogy mikor hazudott Istennek? És azt mondta, fiam, én amikor konfirmáltam, és kiálltam, és bizonyságot tettem, aztán én hazudtam Istennek. És ez be kell valljam magamnak, és Istennek, én hazudtam. És azt mondta, amikor házasságot kötöttem, és ezt ígértem, és azt ígértem Istennek, azt mondta, én be kell valljam, én akkor is hazudtam, tehát, mert én nem gondoltam komolyan azt, amit ott mondta. És akkor, amikor ugye az életemben elkezdte sorolni, ez volt és az volt, én akkor is hazudtam Istennek, és az én bizonyságtételem nem volt igaz. És drága testvéreim, azt mondtam nektek, hogy újjászületni. A keresztség a Róma 6 szerint azt jelenti, meghalok a bűnnek, meghalok minden hazugságnak az életemben, és én feltámadok Krisztussal együtt egy új életre. Hogy még jobban értsétek, biztos vagyok benne, hogy sokan vagytok olyan helyzetben, lehet, hogy már eladtatok egy házat. Ha valaki elad egy házat, akkor az első dolog az, hogy elmegyünk egy közjegyzőhöz. És hogy csinálunk egy papírt arról, ugye, hogy ez a ház gazdát cserélt. Ebben a házban eddig lakott valaki, de ezután más valaki fog lakni abban a házban. És testvéreim, a keresztség számunkra, és az újjászületés, a lélek általi keresztség, ezt jelenti nekünk, hogy a mi életünk Jézus Krisztusban gazdát cserélt. És azt mondtam, ne felejtsétek el, hogy azt mondja az új szövetség, hogy te egy templom vagy, és benned valaki lakik, valaki ezt a templomot betölti, és hadd kérdezzem meg, hogy a te életednek a temploma cserélte már gazdát. Hadd kérdezzem meg, hogy ki a te életed templomának a tulajdonosa? Ki lakik abban a templomban? Mert testvéreim, lehet, hogy még mindig csak te laksz. Lehet, hogy különböző gonosz lelkek lakják azt a templomot, mert testvéreim, hihetetlen, mi gonoszság befér egy emberbe, hogyha Isten azt mondja, hogy ez egy templom. És látjátok viszont, azt mondja az íge, ugye, és nagyon szépen fogalmaz János ugye, a 11-12-ben, azoknak, akik befogadták a hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. A gazda csere ezt jelenti, hogy nekem az életemnek Krisztus előtt volt egy gazdája, ugye magamat is megnevezhetem, de nem te voltál, nem a sátán, és azt mondja innentől kezdve, de gazdát cserélt, mert én hatalmat kaptam arra, és a lélek bizonyságot tesz, erről mondja Pál, hogy mi most már az Isten fiai, az Isten gyermekei vagyunk, ő az életünk gazdája. Testvéreim, az Efézus 2.1 nagyon szépen fogalmaz azt, hogy mi halottak voltunk a bűnben. Mi nem is léteztünk, nem éltünk, nem voltunk halva teljesen. És testvéreim, belegondolni abba, hogy addig, ameddig nem ismertem Krisztust, egyszerűen én tényleg Isten számára egy halott voltam. De testvérem, neked mit jelent egy halott? Még egyszerűen gondolsz, egy emléket jelent legfeljebb, egy régmúlt emléket. És belegondolni a bűneimben, én Isten számára egy halott ember voltam. És Isten úgy gondolt rám, és vagy úgy gondolt rám, mint egy halottra. Ugye eszembe jut a tékozló fiúnak a példázata, hogy azt mondja Pál, illetve Jézus ugye azt mondja, hogy hát, hogy meghalt és feltámadott. Isten így számolt az ő tékozló fiával, ez egy halott. Tehát kész, ő elveszett, meghalt a bűnben, tehát. És mégis olyan csodának tartom, testvéreim, még egyszer mondom, hogy nem mindegy, hogy kilakik benned, és olyan csodának tartom, hogy amikor a halálnak állapotában voltam, amikor a bűneimben voltam meghalva, mégis Isten egy halottnak üzent, értitek. Tehát egy halott számára voltak üzenetei, nem adta fel, még akkor is, amikor meg voltam halva. Testvéreim, olyan csodálatos az, hogy gondoskodott egy halottról, írtek. Hát milyen gondoskodás kell még egy halottnak? Isten mondhatta volna azt, hogy kész, lemondott rólam. És mit mond? Nem. Ő egy halottról rólam gondoskodott. Testvéreim, azt látjuk ugye, hogy várta haza az atya az ő tékozló fiát.
hogy valaki még hazavár a temetőből egy halottat igazából. És testvéreim, értitek, mit jelent az, hogy halott voltam a bűnben, és ott a bűnben fetrengve és meghalva, Isten mégis az én életemnek Istene volt, és mégis várt, és mégis számított rám, és mégsem adta fel, és mégis bízott abban, hogy ez a fiú egyszer csak hazajön, és valóban bár halott volt, mégis azt mondja, meghalt, de feltámadott. El volt veszve teljesen, de mégis megtaláltatott. Testvéreim, ha egyszer az életedben egyszer őszinte voltál, nem tudom, hogy ez akkor volt, amikor konfirmáltál, ha testvérem egyszer az élet sarokba szorított úgy igazán, és rákényszerített arra, hogy mondd ki, van Isten vagy nincs Isten. Mondd ki azt, hogy átadod vagy nem adod át az életed. Ha egyszer őszinte voltál, akkor testvérem most pont fordítva kell legyen az életedben. Ez azt jelenti, és ez a fordított állapot, hogy azt kell jelentse számodra, hogy testvérem most ugye halott vagy a sátán számára, és élsz Istennek, tehát az ördögnek vagy halott, neki te nem létezel, és élsz tehát Istennek. Ugye, és ezt is elmondom neked, hogy még így is testvérem az ördög próbálkozni fog. Azt olvassuk a Lukács evangéliumában Jézus kísértése után, hogy az ördög elhagyta őt egy kis időre tehát, egy kis időre tehát. De mégis, te már nem neki élsz. Ő próbálkozni fog. Te az isteni vagy, és a sátánnak vagy halott, mint olyan. Drága testvéreim, olyan szépen mondja, nézzétek meg ezt az ígét a Kolossé 1.13-ban. Megszabadított a sötétség hatalmából, és átvitt szeretett fiának országába. Értitek, mit jelent ez a gazda csere? Hogy megfogott, kivett téged egy országból, és átvitt téged egy másik országba, aztán átvitt szeretett fiának az országába. Testvéreim, tehát összegezve kicsit ezt a két képet, egészen biztos, hogy valaki lakik benned, és testvéreim, egészen biztos, hogy ez a gazda csere nélkül, mint olyan, téged nem tölthet be az Isten szent lelke, ő nem lakozhat benned. Testvéreim, sokszor találkozok olyan emberekkel, és ez nagyon fáj nekem, olyan emberekkel, akiknek van hitük, és mégis tudjátok, mit látok? Hogy nincs örömük a hitükben, tehát. Olyan embereket, akik olvassák Isten ígét, imádkoznak, és nincs erő, nincs öröm elsősorban a hitükben. És mindig ezen tűnődök, hogy de Uram, hogy lehet? A téged való követés a bajok között is örömöt jelent. Uram, a rád való tekintés, a te megtapasztalásod minden nap, mindenek felett való öröm. Hogy lehet az, hogy valaki hitben jár, és mégsem semmilyen öröme? És tudjátok, mint gondolkodtam pont ennek a képnek a kapcsán, hogy ki az, aki betölti a benned lévő ürességet. Testvéreim, ugye, hogy egyáltalán is, ha betölti, hogyan tölti be? A korintusi levél járt a kezembe, forgattam az elmúlt évben is többször, és az az érdekes, amit szinte ellenmondásként élek meg az ígében, hogy azt olvasom ott, hogy a korintusi gyülekezetben annyi gond volt, értitek, paráznasság problémája, ugye pártoskodások, családi gondok, ugye örökség miatti viták, nyelveken való szólásnak a problémája, részegeskedések, annyi gond van abban a gyülekezetben, és testvéreim, ugye az ember, hogyha ránéz egy ilyen gyülekezetre, mit mond? Hát ez egy olyan gyülekezet, amely újra lehet mutogatni, néztek meg, mi van ott, tehát meg, mi történik abban a gyülekezetben. És testvérem, mégis Pál kétszer és háromszor azt mondja, értitek? Tehát, hogy ti nem tudjátok, de ti nem tudjátok, hogy az Isten szent lelkinek a temploma vagytok. És mondom, de hogy? Miért nem mondja az Isten azt, hogy ti nem vagytok már azok? Miért nem mondja azt, hogy méltatlan hoznátok azt, hogy azok legyetek? Miért nem mondja azt, hogy egyszerűen Isten elvette tőletek az ő szent lelkének templomát, ti semmi vagytok már, szégyene vagytok az Istennek. Miért nem mondja ezt az Isten? És azt mondja, nem. Értitek? Ti az Isten szent lelkének a temploma vagytok. Ha egyszer döntöttél, testvérem, hogyha elbotlottál, ha ma akadályoztat van benned Isten szent lelkének a munkája, ha Krisztus vére egyszer rajtad volt, ma azt mondja Isten neked újból, és lehet egy második megtérésre hívva téged, hogy értsd meg, te az ő szent lelkének a temploma vagy. És Isten benned lakik, és benned akar lakni, az ő szent lelke által benned ki akar teljesedni. És testvérem, te az ő szent lelkének vagy a temploma. De melyik lélek, testvérem? Melyik lélek munkálkodik benned? És olyan szép az, azt mondja az Abcsel 16.6.7. Figyeljétek csak meg! A szent lélek nem engedte nekik, Pálinkról van szó, hogy hirdessék az ígét Ázsiában. A szent lélek nem engedte, hogy hirdessék az ígét Ázsiában. A szent lélek. Azt mondja tovább, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. A Róma 8.9.10 azt mondja, nem test szerint éltek, lélek szerint. Isten lelke lakik bennetek, és akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Testvéreim, figyelitek? 5 kifejezés, hogy mi kell betöltsön téged. A Szent Lélek, az Isten lelke, a Jézus lelke, a Krisztus lelke, és nekem az 5. kifejezés erre nézve, az, amit ma az ígében hallottatok, hogy én már nem élek, Krisztus én bennem. De az 5. kifejezés annak, hogy mi és hogyan kell betöltsön Krisztus én bennem. Testvéreim, találkoztam olyan emberekkel is, akik azt mondták, hogy én befogadtam Istent az életembe, de Isten szent lelke nem működik bennem tehát. De nem működik az Isten szent lelke. És én erre mindig azt mondom, hogy ez nem lehet, értitek testvéreim. Ez nem lehet, hogy te befogadtad Krisztust, és Isten szent lelke nem működik benned. Mert Krisztus a mennyben van. És ugye ő a szent lelke által lakik bennem. És ugye én befogadtam, ő bennem kell lakjon, bennem kell legyen testvéreim. És ennek a tudatában kell legyek életem minden napján. És drága testvéreim, az, hogy ő én bennem él, számomra ezt tudjátok mit jelent, hogy ahova én megyek, most egy példát is hozhatnék nektek, ugye, ha reggel valaki, képzeljétek el, odaállna fésülködni a tükör elé, ugye, venni a fésült, és fésülködne, és egyszer elmozdulna a tükörbe, egy balra lépne, és testvéreim, csak azt látnád, hogy a tükörképed nem mozdul el. Te elmozdultál, és a tükörképed ott maradt a tükörbe. Ez ugye nem lehet. Ugye, egyszerűen kétségbe esnél, mi történik, mert visszamozdulás, a tükörképed nem mozdulna veled tehát. Ugye, mert hogy Krisztus én bennem, ez ezt jelenti, testvéreim, hogy én, ahogy megmozdultam és léptem egyet jobbra, Krisztus velem egyet lépett egyet jobbra. És én balra léptem, Krisztus velem egyet lépett balra. És testvéreim, ti érzitek azt, hogy mennyi vigasztalás és erő van ebben, hogy testvérem, ha be kell lépjek a rákos kórház ajtaján, Krisztus ott lép be velem az ajtón, mert ő bennem van. Testvérem, hogyha én ott állok egy ajtó előtt, és nem merek bemenni, mert nem tudom, mit fogok mondani, mikor be kell menjek, akkor testvérem, eszem, hogy hány megvan, nem én, hát Krisztus bennem van, tehát. És én, ha belépek, Krisztus velem együtt fog belépni. És testvérem, akkor, amikor méltatlan vagyok, arra is úgy élek és úgy viselkedek, szégyellem magam, mert tudom, hogy Krisztus bennem van. És egyszerűen nem lehet az, hogy Krisztust ilyen helyzetbe hozzam az életembe, hogy ő bennem van, és én mégis méltatlanul éljek ő hozzá. Testvéreim, értitek ezt, hogy bennem van. Ez azt jelenti, hogy ahol te vagy, Krisztus is ott van, mint olyan. Drága testvéreim, ha a Szentlélek bennetek van és betölt titeket, akkor ezt onnan tudjátok, hogy 2 dolgot azonnal elvégez bennetek. Az egyik azt, testvéreim, az egyik dolog, amit elvégez, az az, hogy megvilágítja az életünkben a bűnt. Megvilágítja a bűnt. Ahol Krisztus megjelenik, egyszer csak ugye, felemeli a szőnyeget, egyszer csak más fénybe kerülnek a dolgok, és megvilágítja a bűnt. És onnantól kezdetesen már nem tudom elrejteni előre. Már nem tudom eldugni. Ugye? Onnantól kezdve nem tudom azt mondani, hogy ez nem az én bűn. Nem azt nem tudom azt mondani, hogy nem, én nem vagyok hibástár. Hanem ő az első dolgozó lelke által rögtön ráteszi a reflektort, ugye minden, ami bűn az életemben. És a másik dolog a Róma 8.15-16-ban, ami egy nagyon szép dolog, hogy az, hogy elvégzi bennem, de azt mondja, ti nem a szolgasság, ti a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjátok azt, hogy abbá, atyám. Rávilágít a bűnre, és elvégzi bennem, testvéreim, azt, hogy én Istent, tehát az életemben, ugye atyának nevezem. Elvégzi bennem, hogy nevezzem őt az én atyámnak. És ezt mindezeket azért mondtam el nektek, testvéreim, hogy tudjátok meg, és legyetek meggyőződve felől, hogy Isten szent lelke bennetek lakozik. Testvéreim, valaki egyszer azt mondta nekem, hát igen, igen, testvér, de én ezt nem érzem. És erre külön ki akarok térni ma nektek, hogy elmondjam, hogy hogy is vagyunk mi, és hogyan kell viszonyuljunk hívő embereként a megérzéseinkhez, az érzelmeinkhez, mint olyan. Azt mondja, igen, bennem van az Isten szent lelke, de én nem érzem. És tudjátok, mit mondtam én erre? Hogy nem is kell érezzed. Ki mondta neked azt, hogy te kell érezzed azt, hogy az érzelmeiden keresztül kell meggyőződjél akarul, hogy Isten szent lelke benned lakik. Ki mondta ezt neked? És testvéreim, én azt mondom, hogy nem érezni kell, neked hinned kell, hogy ott van. És azért kell hinned, mert Isten mondja ezt. Testvéreim, ha valaki az érzelmeire hagyatkozik, ugye, és a megérzéseire, az egy nagyon ingatag talajra fog lépni. Tehát, ha valakit az érzelmei vezérelnek. Testvéreim, az érzelmeket nagyon könnyen fel lehet borzolni, értitek? Tehát nagyon könnyen meg lehet sikatni valakit. Nagyon könnyen egy zenével, egy akármivel, testvéreim, el lehet érni egy hangulatot, egy érzést egy embernek a szívében. De most mondom nektek, ugye, hogy Isten hit által lakozik bennünk, az ő szent lelkén keresztül, és nem érzések és érzelmek által. Testvéreim, olyan sokszor érzem úgy én magam is, hogy, ugye, hogy úgy szeretném az Istent egy kicsit megérinteni, vagy úgy szeretném, hogyha néha egy kicsit csak megsimogatna, értitek, hogy, vagy egy picit érezném a homlokomon, vagy a fejemen a simogatását, néha én is úgy érzem, értek, hogy ez nekem olyan sokat jelentene, vagy olyan sok erőt adna. De testvéreim, nem Isten, nem ilyen érzelmek által él bennünk, és én tudom azt, hogy aki az érzések világába keres Isten, akinek az életében Isten csak hangulat, az el fog süllyedni, az el fog veszni. Nem testvéreim, én hiszem azt, hogy ő hit által, még a mélységekben is hit által lakozik az életemben. Ahogy jöttünk, mondtam is a gondok úrnak, hogy az elmúlt napokban annyi vérző sebet láttam, értitek, és értsétek jól lelki értelemben, és úgy éreztem, hogy az ördög annyi mindenben az elmúlt 3-4 napban úgy megkeserített valósággal, és úgy egyszerűen úgy éreztem, hogy olyan negatív érzelmek vettek erőt rajtam, és a reggel már, amikor felkeltem, szinte úgy éreztem, hogy ezek már mindjárt megfojtanak engem ezek a dolgok, tehát, hogy annyi minden van, ami úgy látom, hogy nehéz, vagy hogy lehet, hogy nem úgy megy a gyémon, és az ördögnek gondja, hogy ezt mind 3-4 nap alatt megmutassa nekem. És testvéreim, reggel leborultam, és érdekes módon pedig már rég készültem el az eladásra, de leborultam, és azt mondtam, hogy Uram, köszönöm neked, hogy megmutattad ma reggel, mielőtt elmennék azt, hogy igenis, nekem nem az érzelmeimre kell hagyatkozni. Ugye, hogy nekem tudnom kell azt, hogy te hit által élsz bennem, és nem szabad, hogy az érzelmeim vezérheljenek. Testvéreim, sokszor, amikor ugye az ember ilyen üresnek érzi magát, akkor olyan sokszor jön a kísértés is. Tudjátok, nekünk lelki pásztoroknak van egy kísértésünk, egy nagy kísértésünk, ami sokszor bennem is megfordul, hogy és mi van, hogyha egyszer csak nem adatik a szó? És mi van, hogyha egyszer csak nem jön a gondolat? És mi van, ha egyszer csak Isten megvonja ezt a lelket? És mi van, ha egyszer csak úgy érzem, hogy már nem úgy mennek a dolgok, ahogy én szeretném? És testvéreim, egy olyan szép ígét találtam az Ézsaiás 59:27-ben, ezt nézzétek meg. Azt mondja, a lelkem, amely rajtad nyugszik, és ígéd, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájukból, és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr, mert ilyen szövetségem van veled. Ilyen szövetségem van veled, hogy az én lelkem van te rajtad, és nem fog kifogyni a szádból az én szavam. Testvéreim, van úgy, hogy elfáradok, és bizonyára ti is vagytok úgy, de van úgy, hogy nem érzek erőt magamban. Van úgy, testvéreim, hogy hiányzik belőlem a lelkesedés, tehát, és ezen rajta kapom magam. És eszembe jutnak ezek a szavak, az Ézsaiás 59, hogy ez az én szövetségem veled, hogy nem fog kifogyni az én ígém a szádból. Testvéreim, és ilyenkor tudjátok, mit csinálok? Leborulok, és azt mondom a sátánnak, hogy én tudom, hogy én egy csődtömeg vagyok. Én tudom, hogy csődbe mehetek. Én tudom azt, hogy én nem vagyok méltó sok mindenre. Én tudom. De testvéreim, Jézus vére, mégis tudom, hogy minden bűnömért, és minden gyengességemért elégséges, és testvéreim, én azt mondom mindig az ördögnek, hogy figyelj csak, én nem hiszek az érzéseimnek. Én most úgy érzem, hogy egy nagy nulla vagyok, de én nem hiszek az érzéseimnek, mert én nem az vagyok. Testvéreim, sokszor mondom az ördögnek azt, hogy én nem hiszek a te vádaskodásaidnak. Te azt mondod, hogy tényleg egy zíró vagyok, hogy ilyen vagyok, hogy olyan vagyok, de én nem hiszek neked. Tehát, mert ez egy érzés, egy csalfa érzés a szívemben, és én nem hiszek neked. Én, testvéreim, Isten ígében hiszek, és sokszor, mindig az íg alapján felállok, szárnyra kelek újból, mint egy sas, és testvéreim, végzem tovább a szolgálatom, mert Jézus mondta, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tudjátok, mit mondok ma nektek? Ez egyezünk meg, gyertek abban, hogy ez legyen egy lelki törvény. Jó? Az életeteknek, a hiteteknek egy lelki törvénye, hogy nem az érzéseink vezetnek, hanem Isten igéje, és testvéreim, ez azért, mert mi nem az érzéseink alapján tértünk meg, hanem Isten igé alapján tértem meg, tehát, és lettem hívővé, nem azért, mert az érzéseim vezéreltek engem ebbe az irányba. Testvéreim, ugye, hogy egy utolsó lépést tegyünk, még tehát lépjünk tovább. A kérdésem az, hogy drága testvérem, te biztos vagy-e benne? Tehát nem vagy-e győződve afelől, hogy téged Isten szent lelke betöltött, mint olyan? Ugye, hogy nem vagy Krisztus nélkül való. Ugye, mert hogy tudjátok, még az a hívőségnek az első lépéseiben is, az első nagy kísértés az mindig az, hogy, ugye, hogy továbbra is a saját erőt szerint végezi a dolgokat. Látok a gyülekezetünkben is embereket, akik megtérnek, újjászületnek, és testvéreim mégis, bár megtérnek és újjászületnek, ugyanúgy akarnak élni tovább, értitek? És ugyanúgy hordozzák a gondjaikat, és ugyanúgy hordozzák a problémáikat, és ugyanúgy ők akarnak mindent megoldani, és jön, hogy ott van a Nyelvenhegyén, hogy megkérdezzem, de akkor neked minek kellett megtérni? Ha te megtértél, de neked a te életedben nincs helye Istennek, nincs helye Isten megoldása, minden ugyanúgy panaszkodsz, ugyanúgy sírsz, ugyanúgy el vagy keseredve, igazából akkor minek kellett megtérni, mint olyan? És testvéreim, olyan szépen mondja Róma 7.22, a belső ember szerint gyönyörködöm Isten törvényében, azt mondja, a külső ember viszont fogjul ejt. Olyan jó pofa volt az egyik atyafi, aki bizonyságot tett a gyülekezetünkben, azt mondta, hogy eldöntötte azt, hogy ő nem fog többet csúnyán beszélni. Tehát, ugye, mert a zsigerébe volt a csúnya szavak, meg stb. Meg mi egyéb, és azt mondta, hogy nem fog többet. És mivel már megtért, és már ima élete volt, és stb. Még értek, akkor is néha azt kiült a száján, tehát egy olyan szó, hogy mások kellett figyelmeztessék, hogy te hallottad, mit mondtál, hogy milyen szót használtál igazából. És ugye ott van, hogy ugye, néha nem bírok, tehát ugye, a külső emberrel, tehát nem bírok, de olyan szépen mondja Róma 7-ben Pál, azt mondja, ó, nyomorult ember, ugye, kiszabadít meg abból a halálra ítélt testből, tehát téged, kiszabadít meg téged, tehát a testnek az erejétől, mint olyan. Ugye, kedves testvéreim, ez az első kísértés, és néha előszólnak a kezdetek a hit útján, hogy mindent én akarok. És lassan-lassan aztán kezd kiderülni, hogy az életemben is sokszor kiderült, hogy ugye, én nem vagyok elég mindahhoz, amit én akarok. És testvéreim, sokszor esek én is abba a tévedésbe, hogy Isten akaratát én emberi erőből akarom véghez vinni. Tehát én meg akarom mutatni Istennek, hogy én megcsinálom. Tehát ugye, az ő akaratát emberi erővel akarom véghez vinni. És testvéreim, sokszor érzem azt, hogy annyi ilyen emberi törekvés van, aminek olyan izzadságszaga van, tudjátok, amikor az Isten akaratát emberi erővel akarom véghez vinni. Erre mondja Pál apostol, hogy aki még mindig így él, az a bűn és a halál törvénye alatt élt át. És itt jön a bűn és a halál törvényével szemben az élet lelkének a törvénye. Róma 8.2. Az élet lelkének törvénye megszabadított téged Jézus Krisztusban a bűn és a halál törvényétől. Ez a két törvény, testvérem, az életedben homlok egyenes szembeáll egymással. A halálnak és a bűnnek a törvénye, az élet lelkének a törvényével. És testvéreim, az egyik a test, ugye a másik a lélek, amely harcol bennem, és el akarom nektek mondani, hogy a test, testvéreim, soha nem fog megváltozni. A test az mindig kívánni fog, mindig haszonleső lesz, falánk, aljas, mindig félős és csaló lesz, testvéreim. A test az nem fog megváltozni. Te hiába lettél, testvérem, hívővé, érted, mert a testedet ne gondolt, hogy meg fogod változtatni. A test ösztönszerűen működik, és mindig követelni fogja magáit a bűnnek és a halálnak a törvénye szerint. Testvéreim, mit jelent akkor ilyen értelemben az élet lelkének a törvénye? És én egy csodálatos dolgot értettem meg, amit egy kép által szeretnék nektek megmutatni. Az egyik íge egyébként, ami nagyon szépen ide talál, az 1 Korintus 15-ből, hogy elnyeletett a halál diadalra. Az egyik ugye, elnyelte a másikat. Ugye, hogy az élet lelkének a törvénye az életemben elnyelte a bűnnek és a halálnak a törvényét. És azt mondtam nektek, ugye, hogy edények vagyunk, hogy valami lakik bennünk, valami van bennünk, És most csak azt mondom nektek példaképpen, hogy próbáltok meg elképzelni ezt a termet, mi történne itt, hogyha valamilyen módon ezt a termet most teljesen ugye, el tudnám az ablakokat zárni, akkor testvéreim, mi lenne itt bent? Óriási sötétség lenne. Tehát, a testvéreim, amikor lemegy a nap, látjátok kint, ugye mi van kint? Sötétség, hatalmas sötétség. És ezt azért mondom nektek, mert a sötétség bennünk, értitek, a bűn és a halál törvénye szerint a sötétség bennünk otthon van. Testvéreim, itt mindig sötétség van, értitek? Tehát itt, hogy mondja az íge is, ugye, hogy sötétség uralkodott ugye, a föld felett is, ugye a teremtés órájában, a sötétség itt mindig otthon van. A halál és a bűn törvénye az mindig otthon van az életemben. És mit jelent az, hogy az élet lelkinek a törvénye Krisztusban megváltott? Hogy az élet lelkinek a törvénye a maga világosságával Krisztusban elnyerte, elnyomta a bennem lévő sötétséget. De testvérem, a sötétség ott van, értitek? Ha besötétítem, egyből látni fogjátok. Ha lemegy a nap, egyből látni fogjátok. A sötétség nem szűnt meg, az ott van, és nem adja fel, az utolsó napig nem fogja feladni. És benne, testvérem, addig fog érvényesülni az élet lelkinek a törvénye, ameddig a Krisztus világossága van benned. És hogy a tekintetedet lassan leveszed Krisztusról, lassan, egyszerűen jön vissza rád a sötétség. Mert alapvetően benned is bennem sötétség van. De addig vagyok mégis világosságban, és addig látok fényt, ameddig ugye Krisztusra tekintek, és az élet lelkinek ez a törvénye, hogy elnyomja a sötétségnek, a bűnnek a törvényét. Testvéreim, ugye, amikor a Szentlélek elkezd világítani bennem, akkor elfedi a sötétséget, de mégis a test az marad a maga kívánságaival, és azt mondja Róma 8.13, hogy lélek által figyelhetitek, figyeljétek csak meg, lélek által megülhetitek a test cselekedeteit. Nem én üzöm el a sötétséget, ez nagyon lényeges dolog, nem én üzöm el a sötétséget, hanem Isten szent lelke, amely bennem világosságot gyújt. Na az uralja a bennem lévő sötétséget. És azzal kezdtem nektek, hogy azt mondtam, hogy a legmagasabb pódium, amire fel lehet állni hívő emberként, az az, hogy azt mondtam, hogy élek többé nem én, hanem Krisztus él én bennem. És testvéreim, Krisztus akkor él én bennem, és én akkor tudom ezt kijelenteni, és én akkor tudok felállni a pódiumra, amikor el tudom mondani azt, hogy a halál és a bűn törvényével szemben bennem az élet lelkinek törvénye erőt vett, és bennem teljes világosság van, mert az életemben Krisztus lett minden mindenekben. Testvérem, ő lett az énem. Az énem ő lett, Krisztus lett az énem, és ő lakik én bennem. És tudjátok, magamnak is megfogalmaztam azt, hogy nekem ez mit jelent. Tudjátok, mi testvéreim? Hogy én, ahogy mondtam nektek, űr vagyok, de az én életemben Krisztus a tartalom. Testvéreim, én sokszor csupa félelem vagyok, de Krisztus a bátorság bennem. Nagy azt gondoljátok, hogy magamtól van bátorságom ideálni elétek. De legszívesen elfutnék minden testvéreim. Hanem Krisztus bennem a bátorság. Testvéreim, én, tudjátok mi vagyok? Én gyűlölet vagyok, és Krisztus bennem a szeretet. Ha ti tudnátok, hogy mennyi gyűlölet tudna lenni bennem, de Krisztus bennem a szeretet. Testvéreim, tudjátok én mi vagyok? Azért kértem, hogy imádkozzatok értem, mert én gyengesség vagyok, és Krisztus bennem az erő. Testvéreim, én tudjátok, mi vagyok? Egy egoista vagyok, egy magamnak való egoista, de Krisztus bennem, ő az önfeláldozó, ő az, aki csak úgy tékozol mindent, aki az idejét, az energiát nem nézi, ő bennem, ő nem én, ő bennem az. És testvéreim, és mondhatnám, hogy én semmi vagyok, bár megmondom őszintén, testvéreim, után megtértem is, én még sokáig ezt az ígét úgy kerültem a levélben, amikor azt mondja Pál, hogy semmi jó nincs bennünk, tehát. Mondtam, hogy én perlekedtem Istennel, hogy Uram, te hogy mondhatsz róla miatt, hogy bennem semmi jó nincsen, tehát ameddig meg kellett győződjek, tehát efelől, és ma örömmel mondom, hogy én semmi vagyok, testvéreim, és ezt ezerszer bebizonyítottam magamnak és másoknak is, és hogy minden, ő minden én bennem, és ugye áldott legyen az Úr tehát, hogy élek többé nem én, hanem Krisztus él én bennem. Ha ezt nagyon gyakorlatilag kéne elmondjam nektek, testvéreim, akkor csak annyit mondanék, hogy ezt tudjátok, hogy történik az életemben. reggel felkelek, kinyitom a szemem Isten kegyelméből, és az első dolog az, amit megteszek mindig, még sötétben, vagy akárhogy, hogy úrrá teszem Krisztust az életem felett. Tehát még nem olvastam ígét, még semmit nem csinálom, még nem szálltam ki az ágyból, csak kinyitottam a szemem. És minden reggel ez az első gondolatom, hogy azt mondom, drága Jézusom, nagyon kérlek téged, gyere, mielőtt ez első gondolatom megfogalmazódna, legyél úrrá felettem, legyél te, és kérek add, hogy Uram, én ma reggel ne keljek fel. Te kelj fel én bennem, tehát, mint olyan, és legyél te. És testvéreim, azt mondtam nektek, hogy én már nem létezek. Ő van, értitek? Én már nem vagyok, tehát. És ez gyakorlatilag tudjátok, hogy néz ki? Hogy felkelek, lemegyek az irodába, elkezdem vakarni a fejem, de rájövök, hogy nem én vakarom a fejem, hanem Krisztus vakarja a fejét. De testvéreim, egyszerűen jönnek a problémák, egy gond, egy helyzet, egy ember, és én kezdek izgulni, hogy mi van, de én mindig eszembe jutok, de Uram, nem én vagyok, hát te vagy itt, tehát igazából ezt te kell megoldjam. És testvéreim, este visszanézem az életem, és azt mondom, hogy ó, drága Uram, milyen jó volt, hogy ma nem én voltam, akkor, amikor bejött az ember, akkor, amikor felhívt a telefonon. Isten, milyen jó, hogy te voltál igazából, mert én nem tudom, mi lett volna, ha én lettem volna. És ez gyakorlatilag az én életemben így néz ki, hogy élek már nem én, hanem él ő bennem az élet lelkének törvény által, az ő világossága által. És drága testvéreim, ugye azt is elmondom nektek még, hogy zárásképpen, hogy azt mondja a János 14.9, mondja Jézus Fülöpnek, hogy aki engem látott, látta az atyát. És tudjátok, hogy azon gondolkodom, hogyha én már nem élek, hanem ő él bennem, akkor vajon hányan látják bennem a Krisztust, értitek? Hányan látják vajon? És én azt mondtam a panitiaknak is egy alkalommal, hogy mezőpanit annyit lát Krisztusból, amennyit a bennünk lévő Krisztus meg tud mutatni. Meg tudunk mutatni a bennünk lévő Krisztusból. Tehát annyit tudunk mi látni. És én ezt kívánom a testvéreimnek, hogy ezt a két dolgot különösképpen szívetekre helyezve álljatok fel, és ez legyen a ti hiteteknek minden törekvése, hogy ott tudjatok állni azon a dobogon, és ez legyen az örömötök, hogy én már nem élek, de él Krisztus én bennem. És testvéreim, ez legyen az életedek öröme, hogy az életemben, az élet lelkének törvénye egyszerűen fogva tartja, legyőzve tartja a bűnnek ugye, és a sötétségnek a törvényét, és bennem ezért világosságon. De ne felejtsétek el, bennünk alapvetően sötétség van, az élet lelkének törvénye hozott belünk világosságot Krisztus által. Amen.